Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A nagy dán mesemondó Andersen tragikus sorsú sellőjének bronzfigurája, Kopenhága híres jelképe, és ha valaki Dániába ura, akkor szinte biztos, hogy hoz haza egy olyan képeslapot, amelyen a sellő bronzfigurája látható. A Citadella tövében találjuk a szobrot, a tengerrel szemben, és ide minden turista ellátogat. Mint Párizsban az Eiffel-torony, vagy a Big Ben Londonban annyira kötelező látnivaló a sellő szobor Kopenhágában. Kihagyhatva még a reneszánsz tőstepalota épületének megtekintése. Ennek a tornya lényegében négy egymásba csavarodó sárkányfarok és a négy skandináv ország összefogására utal, és mint hallhatták, hogy a Norvégia történetéből, vagy nagyon hosszú ideig össze is fonódott a történetük Svédországé, Norvégiai, Dániai, hiszen egy tulajdonképpen közösségbe tartoztak. A dán fővárost Észak-Párizsának is nevezik, a díszes paloták és a múzeumok sokasága miatt. Jellegzetesek a Kopenhágát átszelő tengerszoros billenő hídjai. Ezeket a nagyobb hajók áthaladásakor felhúzzák, persze, amíg be nem fagynak, és lehet rajtuk közlekedni, ez a művet roppant látványos, de gyakran torlódást okoz. Kopenhágában nagyon sok a kerékpáros, akár csak Amsterdamban, sose értettem, hogy hogyan bírják télen például a kerékpáron, de mennek rendületlenül, és beburkolják magukat, nem fáznak annyira, úgy látszik már hozzászoktak. A környező kisvárosokat gyorsvasút köti össze a központtal. Kopenhága legelegánsabb utcáját azt nevezik egyben Európa leghosszabb sétáló utcájának, nem mértem le, meglehetősen hosszú az kétségtelen, és az üzletek kirakatai a londoni árubőséget idézik. A belváros házainak túlnyomó többsége a Hanza városok stílusára hasonlító épület. A parlament és a kormányhivatalok nagy része egy kis szigeten áll Kopenhágában, és egy keskeny csatorna választja mindegyik oldalon a többi területtől. A 12. században ideépítették az első várat is. A király azonban nem itt dolgozik, a legfontosabb rezidencia a belvárostól északra fekvő kastély, az Amalienborg. Bármennyire is szépek azonban a dán főváros épületei, és akármennyire izgalmasak a múzeumok, a turisták nem emiatt utaznak ide elsősorban, ami mindenkit szinte a férfiak közül vonz és meghódít, az a dán sör. A svédek és a németek néha el sem jutnak a fővárosba, csak felszállnak a kompra, és ott olyan jól érzik magukat, hogy nem adják el a hajót, meg nem is bírnák talán, hanem rögtön indulnak vissza, nehogy egy percre is le kelljen mondani a büfé szolgáltatásairól. Még inkább igaz ez a finnekre is, akik közül állítólag nagyon sok kifejezetten alkoholturista. Persze nem a kompon, hanem a híres sörfőzdék közelében a legfinomabb az isteni nedű. Az északi külvárosban a Tuborg sörgyár negyedét találjuk, aki délre veszi az irányt, a Carlsberg üzemei melletti sörözőket keresheti fel. Persze a remek nedűket az Ódon hangulatú belváros éttermeiben is megtalálják a turisták, kellemesebb környezetben, jóval borsosabb áron. Érdekes, hogy az élelmiszeripari dolgozók több mint felét a sörfőző üzemek foglalkoztatják Dániában. Természetesen hiba lenne azt gondolni, hogy a csodás múzeumok és a világhírű színházi előadások nem érdeklik a turistákat, biztos érdeklik, de az is tény, hogy előfordult már, hogy egy finn üzleti delegáció lekéste a dán királyi balett előadását, amelyre akkoriban egy évvel korábban már egyet kellett szerezni, mégpedig azért késtek, mert nem bírták kiheverni a sörözés utóhatásait.
Világszám. Úti könyvek helye.
Immár november bizony megnyílt a jégszálló Jukkasjärvében, Svédországban, és a nagy konkja is a Hókastély Kemiben, Finnországban, hiszen természetesen, ugye már a műsor elején beszéltem arról, hogy ha valami izgalmasat kitalálnak a finnek, akkor Svédországban is megépítik azt, vagy pedig ha a svédek jégszállót csinálnak, akkor Hókastély kell Finnországnak is, de mindegyik nagyszerű látvány, és érdekes, hogy vajon hogyan készítik. Kemi Svédország és Finnország határához közel található a Balti-tenger északi öblénél, itt van a fantasztikus hókastély, Észak-hókastélya, ahol meg lehet szállni elképesztően izgalmas szobákban, és bizony hóból építik ezt az egész fantasztikus kastélyt, mi pedig úgy, hogy jeget és havat tárolnak már korábban, mínusz 16 fokos hőmérsékleten, november után, amikor az építkezések folynak november körül, akkor már nem nehéz mínusz 16 fokot tárolni, egy kicsit kell csak hűteni, mert amúgy is már hideg a hőmérséklet. Aztán, amikor kifaragják a jégszobrokat, meg megcsinálják a falakat, akkor egy kicsit melegebb helyre kell vinni ezeket, mégpedig azért, hogy könnyebb legyen megmunkálni, majd elszállítják nagy kamionokra az eredeti helyre, és azt szépen leállítják. Aztán hoznak motoros láncfűrészt, és azzal elkezdik a jeget darabolni, és a havat is láncfűrésszel vágják, mégpedig azért, mert annyira megkeményedik a hó, hogy máshogy szinte lehetetlen lenne. Olyan keményre fagy a hó, hogy nem is kell tartani az épület összeomlását, állásától, tehát ha valaki a második emeleten lakik és elkezd ugrálni, akkor nem kell megijedni, hogy majd egyszer csak hopp leesik, mert a hó összerögy, és akkor ott lesz a földszinten, meg kitöri a lábát, mert kőkeményre megfagy a hó, tehát úgy lehet sétálgatni, mint hogyha betonpadlón tenni ezt az ember. A tengerből szállítják magát a jeget közvetlenül, ugyanis a hókastély nem csak hóból, hanem jégből is áll, bár főleg hóból, és a tengerből hozzák az alapanyagot. A havat pedig hóágyúkkal állítják elő, nagyon sokat felállítanak a környékre, és elkezdik ágyúzni azt a területet, ahol majd megépítik a kastélyt, ezek hát most már készen van, hogy most már megépítették, évről évre ugye újra kell építeni, és újra kell renoválni, még akkor is, hogyha a tervek sokszor kicsit hasonlóak, amelyet úgy állítanak elő, hogy hóágyúval teszik, jobb az építéshez, mint a természetes hó, ugyanis a szakértők szerint, ezt megtudtam, túlságos a szemcsés a természetes hó, úgyhogy mesterséges hóágyúval kell előállítani az építkezéshez szükséges havat. Érdekesség, hogy a hókastélyban, Finnországban, a hószállóban az étteremben felszolgált ételek nagyon hamar kihűlnek, úgyhogy azonnal el kell azokat fogyasztani, de nem olvasztják el ugyanakkor a jégtányért vagy a hótányért. Az italokat jégpohárban vagy hóüvegcsében is felszolgálják, leginkább persze a vodka fogy, és ez sem olvasztja meg a jeget, úgyhogy inkább fel kell gyorsan hörpinteni, hogy kibírják a turisták az éjszakát. Van persze hóétterem is, mondanom sem kell, az ebédet és a vacsorát is itt szolgálják fel, és akár 60-an is elférnek. A bárban hideg italokat lehet, és a recepciónak van egy kis kávézója, ahol egy friss meleg cappuccino segíthet a kemény hidegben, és ha esküvőt is tartanak, ugye januárra lehet bejelentkezni, ha valaki a hókastélyban szeretne örökhűséget fogadni párjának, akkor ott mínusz 5 fok körüli a hőmérséklet, és természetesen hópuhárban kínálják a pezsgőt, egy jéggyűrűt húz majd a vőlegény a mennyasszony újjára, és azt követően a hóétteremben szolgálják fel a többi éttermet is, a fagyos hangulatban.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A hétnek a második fele nagyon nagy ünnep az Egyesült Államokban, hiszen ugye november 23-ára esett a hálaadás napja, ez az egyik legnagyobb ünnep, és egészen vasárnapig tartanak majd az ünnepségsorozatot, meg az ünnepi hangulat. Az Egyesült Államokban ugyanis minden év novemberének 4. csütörtökén tartják a hálaadás ünnepét. Ennek története egészen az első amerikai telepesek koráig vezethető vissza. 1620. szeptember 16-a a híres dátum, amikor elindult Észak-Amerikába a Mayflower nevű hajó fedélzetén az első angol kivándorlókkal. Az utasok eltökélt szándéka volt, hogy letelepednek az új világban, és amikor december 21-én aztán kikötöttek, létrehozták az első kolóniát. Nagyon-nagyon hideg volt az első tél, nem volt elegendő élelmük, súlyos betegségek is tizedelték a bevándorlók sorait, úgyhogy talán 50-en, ha életben maradtak, nagyon sokan meghaltak a 102 bevándorló közül. Tavasszal aztán a barátságos indiánok megtanították őket a növénytermesztés és a vadászat fortéljaira. Így aztán 1621 őszén már bőséges termést takaríthattak be az első bevándorlók. Örömük és hálájuk kifejezésére nagyszabású ünnepséget rendeztek, amelyre a kinevezett kormányzó a környékbeli indiánokat is meghívta, és egy hatalmas nagy ünnepség kezdődött. Ez volt az első hálaadás napi fiesta. A következő években, sőt évtizedekben aztán rendszeressé váltak a telepesek hálaadó aratási ünnepei, bár még nem az összes gyarmaton. Aztán az Egyesült Államok függetlenségének kinyilvánítása után a kongresszus javaslatot tett egy évente tartandó és az egész nemzetre általánosan érvényes hálaadási ünnepnapra. George Washington ezt deklarálta is 1789-ben. Aztán Abraham Lincoln hálaadási proklamációt adott ki 1863-ban, és november 4. csütörtökét a hálaadás napjában nyilvánította. Azonban sokáig, egészen 1941-ig nem szentesítették ezt, végül aztán Roosevelt aláírta a törvényt, amely hivatalosan is nemzeti ünneppé nyilvánította, nem csak egyfajta ünneplőnappá november 4. csütörtökét, és azóta hihetetlenül nagy ünnepségek kezdődnek, ugye csütörtök reggel tartanak a felvonulások egészen vasárnapig, még a hálaadás napját követő hétvége utolsó napjáig is. Jól lehet, az ünnep az új világba érkezett ősöktől eredeztethető. Nemrég egy floridai professzor azzal a meglepő felfedezéssel állt elő, hogy a hálaadás napját a spanyol gyarmatosítók már 1565-ben is megünnepelték Floridába, de minden esetre ez még nem bizonyított. Az viszont kétségtelen tény, hogy az elmúlt 80 év óta mindig ezen a hétvégén, sőt már csütörtökön is hatalmas felvonulások vannak, főleg New Yorkban, és mindez igazi turista eseményén nőtte ki magát, amikor óriás pulykák és jelmezesek gigantikus lufik kísérletek felvonulnak New York utcáin. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Tihárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!